más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Nagyon sokan mondják már szakértők, hogy régen nincs, nem érvényesül a képviseleti demokrácia, és ez nem csak Magyarországra igaz, hanem demokratikus országok választásai, választási törvényei, választási szisztémai alapján azt lehet mondani, hogy egyre kevésbé jellemző az, hogy a pártok lefedik a társadalom politikai térképét. Annak tükrében, hogy éppen közeledünk egy évfordulóhoz, ez az 1947. augusztus 31-e elhíresült kék cédulás választás. Érdemes megnézni a magyarországi választási szisztémát is, de úgy, hogy visszatekintünk először arra, hogy mi is történt azon a napon, és az azt megelőző, majd az azt követő időszakban, hogyan lett egy pártrendszer Magyarországon.
Más részről az első vendég
Kovács Ős, a Rubikon intézet tudományos munkatársa. Szerbusz Ős, köszöntelek ismét a stúdióban, nagyon jókat beszélgetünk a történelemről. Hát szóval azért ez egy nagyon nagy disznóság volt, mint tudjuk, de az is igaz, hogy a szovjet hadseregnek a jelenlétében, annak hátterével Rákosiék hogyan ragadták magukhoz a hatalmat. Sokan vannak, akik nem tanultak erről. Mi volt a kék cédula lényege? Kezdjük itt, és aztán visszafejtjük.
Vissza is fejthetjük természetesen. Ugye maga a kék cédula az egy igazoló szelvény volt, ami kék színű volt, és azt a célt szolgálta, hogy lehetőséget adott arra, hogy aki nem a lakóhelyén tartózkodott, az ugye máshol is leadhatta a szavazatát. És a probléma ezzel az volt, hogy nagyon könnyen hamisítható volt, és ezáltal tulajdonképpen az országot hát be lehetett járni a választás napján, a kék cédulát lobogtatva, szavazatokat leadva. Tehát volt, tudunk olyan emberről, aki 20 különböző választókörzetbe is leadta a kék cédulás segítségével. Teherautóval szállították. Hát alapvetően nyilván itt a kommunista pártnak a híveit lehettek azok, akik vállalták ezt a szerepet, és hogy egyébként magában a kormányban is egyébként, ez ugye akkor mi koalíciós kormány volt, olyan szinten a választás napján ugye már ez fényderült, és a választás során fényderült arra, hogy itt botrány van, és Rizs István belügyminiszter, bocsánat, igazságügyminiszter, ő szociáldemokrata volt, ő például le is mondott a választás napján emiatt, és a szociáldemokrata minisztereket arra szólította föl, hogy bojkottálják a továbbiakban a tevékenységüket. Zárójeles megjegyzés, hogy a 47-es választás lebonyolódása után, amelyet aztán ugye majd beszélünk róla, hogy milyen aljas módon végül is ugye a kommunisták vagy a baloldali blokk ugye megnyerte, ugyanez a Rizs István ugyanazt a pozíciót utána azért betöltötte a rákövetkező kormányba is, tehát hogy ez a mennyire volt őszinte ez a lemondás, az nem teljesen egyértelmű.
Igen, igen. Mekkora tömeg lehetett az, amelyik így utazgatva befolyásolni tudta ezek szerint így a választást, mert tegyük hozzá, ezzel együtt a kommunisták, tehát az MKP 22%-ot igen. kapott csak, de a baloldali blokk, ugye az
45-öt összesen, de hát itt a történészek ezen vitatkoznak, és ugye a 60 ezer a legalacsonyabb szám, a kék cédula, és a 200 ezer általában a legmagasabb.
Ekkora tömeg mozgott.
Ekkora tömeg az, aki a kék cédulán keresztül csalt, ez jelentős.
Hát a 60 ezer is jelentős.
De ennél egyébként ugye maga a választási csalás, az nem ez volt a fő tömeg, hanem a választási törvénynek a módosítása volt a fő, amivel több mint 10%-kal csökkentették egyébként a választásra jogosultaknak a számát 1945-höz képest, amikor ugye november 4-én szintén volt egy választás.
Nézzük akkor meg ezt, hogy mi történt. Tehát a kék cédula az ugye az jellemzi, vagy ebben jellemezzük a 40-es választást, de az igazi csalások, illetve a hathatós lépések, azok mások voltak. Például kiket zártak ki?
Igen. Tehát itt a dolog ugye úgy nézett ki, hogy az 1945-ös választási törvényt kellett ugye módosítani, illetve ezt módosították. Most ehhez azért én hozzátenném még azt egy kicsit mélyebbre visszanyúlva, hogy itt a megfélelés említés légkörében vagyunk. Tehát nem csak a szovjet megszállás, hanem itt mindig azt szoktuk mondani, hogy az a döntő pont, hogy alá megtörténik 1947. február 10-én a párizsi békeszerződésnek az aláírása, mert addig fönntartható volt az a bizonytalanság, még a kommunisták szempontjából is, hogy mi van, ha máshogy alakulnak a dolgok, a nagyhatalmak máshogy játsszák itt a közép-európai geopolitikai játszmát, és hogy akkor mégis mi fog történni. És ugye 47-ig soft kommunizmus van, idézőjelbe, tehát
nagyon
annyira,
erős a kommunista párt, befolyással az orosz támogatással,
de mégsem mertek annyira nyíltan föllépni.
Igen, mint, mert nem tudták,
hogy mi lesz.
Az erőviszonyok,
hogy alakulnak. Tehát igen, tehát erről van szó. Na most ugye február 10-én megtörténik az aláírás, ugye addig egyébként a kisgazdapárt politikai elitje Súlyog Dezsővel az élen, aki ugye, akit aztán már 46-ban ugye kizártak a kisgazdapártból ugyan, de a Szabadságpárt, mint legerősebb ellenzéki párt ugye működik.
Az ő vezetésével,
és Súlyog nagyon bátor ember, rendkívül jó dolgokat mond, tehát van egy olyan idézet például tőle, ahol ugye azt mondja, hogy a párizsi békét a Trianoninél is rosszabbnak találjuk, birtokába kívánunk lépni az állami jogaink teljességének, visszakívánjuk a szuverenitásunkat, hiszen Trianonnál ez megtörtént, hogy visszakaptuk a szuverenitásunkat, a szabadságunk, függetlenségünk teljességét, stb. És ugye azt mondja, hogy őszintén kívánjuk, hadd térjenek végre haza a megszálló győztes hadsereg kitűnő katonái, akik önzetlenül harcoltak felszabadításunkért. Tehát gyakorlatilag hazaküldi a szovjet hadsereg egy parlamenti beszéd keretében, most gondolhatjuk.
Ez egy parlamenti
felszólalása volt Súlyognak. Tehát így beleáll. Akkor utána, ugye, amikor a választási törvényről menő vita zajlik, ugye 47 júniusában, akkor ismételten van egy hasonló erős mondata, rendőrállammá alakultunk át. Valóságos rendőrállam, a rendőrség befolyása nem csak a közéletre, hanem az egyes emberek magánéletére is ránehezedik.
Mert hát ekkor már Rajtlászló vezetésével ugye a belügyet azt
teljesen lenyúlták, kierőszakolják
az oroszok, hogy megkapják.
Tehát Súlyog eleve útban van, és ő nyíltan beszél. És emellé, ugye ott van február 25-én Kovács Béla elhurcolása, amire valójában miért szovjet beavatkozással került sor? Mert nem volt törvényes eszköz, amely rendelkezésére állt volna a kommunista belügyminisztériumnak az eltávolítására. A mentelmi jog ugyanis védte őt, és a mentelmi jogról a magyar parlament nem tudott úgy szavazni, hogy Kovács Bélát megfossza. Igen. Tehát ő maga mond le a végén a mentelmi jogáról azért, hogy tisztázhassa magát, mert ebből azt gyorsan egy
hurcolják. Elviszik, elhurcolják.
Tehát, hogy itt, és akkor utána Nagy Ferencnek a lemondatása szintén ugye május végére, ugye, akit megzsarolnak ugye a családjának a életét fenyegetni, hogyha hazatérne. Tehát ugye ez a helyzet generálja azt egy a bizonytalanságot, hogy egyrészt nem csak, hogy félelmet, hanem, hogy arra lehet hivatkozni, hogy hát nincs miniszterelnök, hogy működnek itt a dolgok, új választásokat kell kérni egy olyan rendszerben, ahol az volt előírva, hogy egyébként 4 év a 45-ös parlamentnek, megválasztott parlamentnek a mandátum. Igen. Tehát miért kéne időközi választásokat kiírni? Tehát ez egy teljesen röhely volt, hogy erre vetemettek, de hát ahogy Rákosi elvtárs ugye fogalmazott, hogy a magyar demokrácia nem lehet a választójog fegyverét a fasiszták kezébe adni.
Na itt van ez a...
Tehát itt jön be ugye a fordulat.
Hogy Súlyogékat.
És ugye ez lesz az egyik módosítás, hogy a Léksz Súlyoggal, hogy a világháború előtti kormánypártok képviselőitől a passzív választójogot vonják meg. Tehát ugye a Súlyog, aki 35-ben ugye bekerült a Horthy időszakban a nemzetgyűlésbe, ugye emiatt tulajdonképpen ő nem indulhatott el a választáson.
Így zárják ki a szabadságpártot,
illetőleg ugye Súlyogot abból, hogy részt vegyen magán a 47-es választáson. És akkor ez még mindig az egyik kisebb dolog volt, mert ugye már a 45-ös törvény is ugye a német nemzetiségűeket például kizárta,
igen,
de a német anyanyelvűekre is kiterjesztették például 47-ben.
Még több ember.
Így van, nagyon jól látott, hogy ezzel ugye még több ember.
Tehát aztán itt a taktika az volt, hogy egyre szűkíteni a választók körét.
Van, és kitalálni újabb és újabb kritériumokat, hogy hogyan a szélső jobboldalnak nevezett pártoknak a vezető tagjait is folyamatosan zárták ki már 45-ben is, most még tovább választmány tagokra is kiterjesztették, hogy ők se indulhatnak, ők se vehetnek már részt a választáson, és hát ami a legnagyobb trükk volt, az a premizálás. A premizálás az ugye azt jelentette, hogy ha egy párt vagy pártszövetség a szavazatok 60%-át elnyerte, akkor automatikusan a mandátumok 80%-a járt nekik,
ismerős.
És a maradék 20% ment csak arányos rendszerben. És ugye még egy nagy trükk van, hogy az ajánlásokat, azt a kormánypártok, tehát ugye a kisgazda a és a három baloldali blokkhoz tartozó pártnak a tagja, a parasztpárt, kommunisták. Tehát ugye az ő nekik nem kellett ajánlásokat gyűjteni. Eleve. Tehát ők szabadon indulhattak, ők eleve. A többi párt meg kellett küzdeni azért, hogy egyáltalán elindulhasson a választáson, tehát ez is egy trükk volt. És még egy, amivel a legtöbb embert zárták ki, több mint 640 ezer volt talán, aki ennek köszönhetően esett áldozatul, hogy nem is szavazhatott. Ez pedig az úgynevezett laikus bizottságoknak a működése, vagy már ezek ugye civil emberekből jöttek létre, és ő nekik volt ugye az a feltük, hogy a névjegyzékeket, a választási névjegyzékeket összeállítsák. És ezek az emberek egész egyszerűen arra lettek utasítva, hogy húzigálják ki a névjegyzékből azokat az embereket, akik vélhetően kisgazdapártra mondjuk szavaznának, a baloldali blokk pártjaira pedig nem. Tehát ez volt, ez sokkal nagyobb szám, mint hát a kék cédulával, mint a kék cédulás módszerrel elcsalt szavazatoknak az ennyi. Tehát ezért mondom azt, hogy ez egy nagyon komplex választási csalás volt, és nagyon nyílt, hiszen magát a parlament által megszavazott választójogi törvénymódosításnak adott erre teret és lehetőséget. Tehát itt ez okozza valójában a gondot.
Ez erről a bizottságról én nem is hallottam érdekes módon, pedig egy újságíró iskolában
ezt
tanultuk
mindig, ennek. Ezt mindig el szoktuk mondani, hogy nem a kék cédulák voltak az igazán perdöntő, hanem ezek a vonalak. Igen, csak az nagyon látványos volt, meg ugye mondom, azon bukott ki, még a szocdemek és a kommunisták között is válságot okozott a választás napján, tehát ezért mondtam ezt a ilyes példát, mert hogy az ő igazságügy miniszteri pozíciójáról lemond, aztán érdekes módon aztán mondom a választás után ugyanazt a pozíciót fogja betölteni.
Ős, még egy két percben, hogy a választás után ugye a kommunisták nem elégszenek meg az eredménnyel, megindul a szalámi taktika, ami azt jelenti, hogy az összes létező konkurens párt légis megszűnik, vagy beolvad, megosztják ezeket a pártokat, ugye a kisgazdapárt élén Dinnyés Lajos van, akire azt mondják, hogy kívül zöld, belül vörös.
Így van.
Ez a jellegzetes dolog, hogy a pártokat megosztják jobb és baloldali hívekre, és ezeket a pártokat ellehetetlenítik, ez a szalámi taktikázás. De hogy ez megtörténhessen, ehhez kellett ez a 1947. augusztus 31-én elcsalt választás. Hogy ennek vannak már is olyan momentumai, amit Kovács Estől hallottunk, amelyekre azt mondja az ember, hogy van némi áthallása jelenlegi választási rendszer bizonyos manipulációival, illetve változtatásaival, szerintem innen folytassuk.
Más részről. A második vendég.
Tóth Zoltán választási szakértő. Avval fejeztem be, hogy meghallgattuk Ösnek a történelmi visszatekintését, hogy némi párhuzamot erőszakoltam, hogy természetesen nem szeretném rátokényszeríteni, hogy egy az egybe azt mondjuk, hogy mert ugyanazt csinálták a fideszesek, mint a kommunisták, de valóban arról van szó, hogy az a többség, amit a Fidesz kétharmadot bír és tart meg, azért az jelentős, nem is tudom hány változtatást kellett az eredeti választási törvényben végrehajtani, ahhoz,
Három ezret.
Mennyi?
3000.
Ne.
De.
Ezt most komolyan mondod?
Hát teljesen komolyan mondom.
2010
meg
óta?
Meg kell számolni. Én megszámoltam, így van. Megszámoltam, hogy hány szakaszát módosították, hány paragrafusát a 2012-ben hatályba lépett új választási törvénynek. Ezt bárki megteheti, elő kell venni a magyar közlönyt, meg kell számolni, és ez ennyi.
Milyen trendet alakítottál ki magadban? Ez felfoghatatlanul sok apró, nagyon változtatás.
100 oldal a magyar közlönybe, szóval.
Itt megtörtént a választói kör szűkítése, nem?
A választói kör manipulálása az megtörtént.
Igen, de a szűkítése nem, mert ugye azt hallottuk, hogy 1947-ben a kizárások voltak az egyik legjelentősebb változások.
Pontosan, de az a bővítés az abszolút alkotmányellenesen történt, mert olyan is kaptak választójogot, akiknek egyébként Magyarországon nincs lakóhelye, és ezen kívül csak egy utalás van, hogy kétharmados törvénnyel lehet eltérő szabályokat alakítani az alkotmányba foglalt választójog egyenlőségének elvétől. Tehát ezzel nyilvánvalóan szembe megy az, hogy bővítik a választójogot olyanokkal, akiknek egyébként nem járna. És nem fizetnek adót. Ezt azért tegyük hozzá.
Uh-huh. Ugye az, amit párhuzamként bennem felmerült a kék cédulával kapcsolatban, hogy olyanok is szavazhatnak, akik de egyébként életszerűen nem élnek azon az adott helyen. Tehát a kék cédula lényege az volt, hogy ennek birtokában ide-oda lehetett utazgatni, és ahol találtak egy szavazóhelyiséget, bementek és leadhattak szavazatokat. Ez nálunk most nem így működik, hanem úgy működik, hogy egy faluban egy 100 négyzetméteres tehát házba bejelentenek gyorsan 3-400 ember, akik így is működik. És még hogy?
Hát úgy, hogy például azok, akik úgynevezett határon túli magyarok, igen, ugye azoknak nem kell lakóhelyen rendelkezni ahhoz, hogy választójoguk legyen, és a Fidesznek van egy civil hálózata, amivel mozgósít mindenkit, aki ebbe a úgynevezett magyar igazolvány nyilvántartásba benne van, és ezt követően kapott magyar állampolgárságot. Erről van egy másik nyilvántartás. Tehát a Fidesz, ha úgy tetszik, házhoz megy a szavazatokért, el se kell menni szavazni, hogy föladják még a postáig se, mert ezt viszi ez a hálózat. Ez egyébként nem... így van 1998 óta, akkor szervezte meg a Fidesz a magyar igazolványt, az erre működő hálózatot, és ebből fejlődött tovább a magyar állampolgárságot a Magyarországon lakóhelyen nem rendelkezőknek.
De mind a kettőt ön igényelni kell, tehát nem jár automatikusan, tehát az, csak annak hát, volt magyar igazolványa is, meg magyar állampolgársága is, aki igényli, tehát ez egy szabad döntésen alapuló.
Most már csak azt kell eldönteni, hogy az utcán, ahol megállítják az embereket, az aktivisták, és megkérdezik, hogy ugye ön ezt alá akarja írni, meg értesítik őket, és járnak vasárnapról vasárnapra a vasárnapi ebédhez, és aktivizálják az embereket, akkor ez mennyiben szabad döntés?
Hát szerintem egy pártnak joga van bármilyen eszközzel propagandát, igen, folytatni.
Ez nem gondolom.
Ez nem minden, hogy törvénytelen lenne meg a meggyőzés. Hát ez egy próbálkozás, attól még az illető maga dönti el, hogy igen vagy nem.
Igen,
nem.
Hát ez mondjuk a választási kampányról szóló szabályok között nincs benne, hogy a pártoknak joguk van járni külföldön, az embereket megállítani az utcán, sátrakat állítani és kampányolni. Ezek ismeretlen fogalmak.
A török választás idején Németországot előzönlötték a török aktivisták. Volt belőle nagy felháborodás, de nem volt törvénytelen.
De nem volt törvénytelen. De lehet gyűjteni a rossz példákat a világból. Nem csak arra mondom, de nem hogy... kell messze mennünk, mert itt van a 47-es választás. No. És hát onnét gyűjthetjük ezeket a hogy tetszik, tudásokat.
Jó, milyen hasonlóságot látsz a kettő?
Hát az első, hogy nem sokkal a választások megelőzően módosították a választási törvényt 47-be. Ez így történt egyébként most is, tehát közvetlenül a választás előtt mondjuk a lényegét, az önkormányzati választási rendszer lényegét bemódosították. Egy napra tűzték ki két teljesen ellentétes tartalmú választási rendszert, ugye az ellenzéket nehéz helyzetbe hozták. Ezek egyébként mind csak eredményes akciók voltak a Fidesz részéről.
Igen, eredményesek voltak. Nem az volt a legradikálisabb változás, hogy egyfordulósá tették a választás?
Hát igen.
Mert ugye az egyfordulós választás az,
de ki... most melyikről beszélünk? Az önkormányzatiról, vagy az országgyűlésiről?
Országgyűlésiről.
Igen, akkor ez korábban történt, ez a 22-es választásra történt. Tehát minden választási törvényt a Fidesz mindig módosított a saját pártpolitikai érdekeinek megfelelően.
Akkor szerinted nem ez a leglényegesebb változás, hogy egy forduló alatt dől? Ja, jó, de, akkor de, ebben egyetértünk, mert
hát
ez valóban a lehetőségeket szűkítette, a pártok mozgásterét szűkítette, igen, és egy koncentrát, egy jó, párti
hát, ha már
vezeték.
A pártoknál tartunk, és egy újabb 47-es, hogy ott ugye likvidáltak pártokat,
igen, hát hallottuk,
akár büntetőjogi eszközökkel is, nem vonom kétségbe, amiket mondtak, de ez most is pont úgy történt, csak megint ellenkező jellel, mert kamupártok jöttek létre. Tehát pénzzel, humán erőforrással támogatták, hogy új és új pártok jöhessenek létre, és morzsolhassák az ellenzék szavazatait. Ez is egyébként egy eredményes akció volt a Fidesz részéről, mint az összes többi.
Igen, ilyenkor szokták azt mondani, hogy viszont ha a Fidesz elvesztené a választást, akkor az által létrehozott választási bonyolult törvény ellene fordul.
Igen, ez így van egyébként, az MSZP-ből Mesterházi Attila ma is ugyanezt az álláspontot képviseli, hogy semmi probléma nincs ezzel a választási törvénnyel, majd ha mi győzünk, akkor ez nekünk lesz kedvező.
Ez így van.
Csak várjuk ki.
Igen. Hát azért én nem akarom ezt a párhuzamot erőszakolni, de kétségtelen, hogy a lényegét és célját tekintve, hogy egy párti befolyás alatt működjék egy ország, az megvalósult, az ez nyilvánvaló. A többi párt az úgy tetszik legalábbis a parlamentben, hogy kirakatban ücsörög, és nincs befolyással, nem tud befolyással lenni a kormányzati és parlamenti munkára.
Ez egyébként erősen hasonlít az 1870-ben létrejött korabeli kiegyezés utáni magyar politikai intézményrendszerre, ahol volt egy kormánypárt, és kis szatellitpártok mondhatták az ellenzéki oldalról, amit akartak, mert ez abszolút nem befolyásolta a hatalom.
A történelmi háttér ilyen szempontból annyiból ugye mi a kettőnél más, hogy ugye ott sem voltunk egy teljesen önálló ország a dualizmus korában, illetőleg hát azért a rendszer valóban arra ment ki, hogy a kiegyezéssel szembekerülő vagy szembeforduló pártok ne is nyerhessenek gyakorlatilag. Minden arra annak volt kitalálva, ráadásul ugye akkor még nyílt szavazás volt, amit hozzáteszek, hogy a korszakban egyébként ez nem volt egyedülálló, sőt, tehát nagyon modernek lettünk volna, ha már akkor mi titkosszavazás. Tehát ugye a Horthy korszaknak a nyílt szavazásával ilyen szempontból inkább a probléma, hogy az viszont akkor nem volt, hogy mondjam, Európa konform. Igen, nem volt igazán Európa konform. Itt ugye 41-ben meg egy idegen vörös hadsereg megszállása mellett zajlik a történet, tehát úgy kialakít egy pártrendszert, hogy egyébként bárki megnyikan, még el is viszünk valahova, meg még le is ütünk, meg még be is börtönzünk, és szívbaj nélkül ugye még így is, hogy csak 45%-ot kaptak ugye 47-ben a baloldali blokk, a Magyar Függetlenségi Párt 13%-át, azzal az ürüggyel, hogy az ajánlásaik, ugye beszéltem az ajánlás problémáról, tehát most jött vissza, hogy az ajánlások nem voltak megfelelőek, tehát törvénytelenek voltak az ajánlások, ezzel az ürüggyel szabadultak meg 670 000 ember szavazott erre a pártra, tehát 670 000 ember szavazott, tehát söpörték le egyik pillanatról a másikra, amit egyébként leadtak törvényes körülmények között erre a pártra, tehát és ennek köszönhetően, és az, hogy utána aztán csináltak egy egypártrendszert, meg hogy kirakadt pártok, hát mondja, mi jött létre, ha majd létrejön a Népfront, hát és összetömörítik ezeket a pártokat, tehát az egész egy kabaré volt ebből az értelemből, tehát ez a magyar társadalom 80%-a nem szavazott a kommunistákra akkor se, és ennek ellenére történt meg, ami történt, de emögött, ha nem, nincs ott a Szovjetunió, nincs a hidegháborús körülmény mögé, akkor ez valószínűleg nem történik.
Hát ha már itt tartunk, hogy akkor mennyi szavazat, mennyit ér, akkor azt meg kell említeni, hogy a mostani országgyűlési választási törvény lehetővé teszi, hogy nem létező szavazatokat is a Fidesz javára számolnak el. Ugye ezek a listára leadott pozitív töredékszavazatok, illetőleg a egyéni választókerületekből felháramló töredékszavazatok, pozitív módon elszámolt töved, ezek a szavazatok egyszer már mandátumot értek, de még egyszer sorba állnak egy újabb mandátumért, és kapnak is újabb mandátumokat. Tehát ott azért a választási rendszereket, hogy így úgy mikor torzították, egy baj van, hogy a világon nincs olyan választás, ahol ne csalnának. A különbség az, hogy a diktatúrában nagyobb esély van a választási csalásokra, a demokráciában kisebb esély van, és ma Magyarországon nincs demokrácia.
De ezek finom hangolt lépések a Fidesz részéről.
Igen, tanultak a világ választási rendszereiből.
Ez kétségtelen, tehát nem törvénytelenségről van szó, hanem
ezt vitatnám, hogy igen? Nem törvénytelenségről van szó. Az egy más dolog, hogy az Alkotmánybíróság személyi összetételénél fogva nem szavaz arról, hogy melyek a magyar választási rendszert szabályozó törvénynek az egyébként alkotmányellenes szabályai.
Én azt szeretném tisztázni, hogy ami nagyon durva és szembeszökő, és az embernek a jó érzését, jogérzékét sérti, ezek a beköltöző szavazók, amikkel tényleg azt mondja az ember, hogy viccet csinálunk az egész választásból. Ez hogy lehet legális? Mi ennek a törvényi háttere, és az a törvény, ami ezt lehetővé, vagy módosítás, ezt lehetővé teszi, az teljesen rendben van-e egyébként? Mert ugye itt arról van szó, hogy itt a jogállami keretek között történik egy politikai manipuláció sorozat.
Így van, pontosan. Ez úgy történt, hogy eredetileg a 89-es választási törvény alapján tiltott volt a lakcím, fiktív lakcím létesítése.
Igen.
Mivel ez egyébként rendszeresen előfordult, már a 90-es választáson is
igen,
előfordult.
Már voltak átjelentkezések?
Igen, igen. Sőt, volt olyan, hogy lakcím nélkül, ugye a korabeli pártok elővették a telefonkönyveket, megyei szinten, fővárosi szinten készültek a telefonkönyvek, és kimásolták a lakcímeket a hozzátartozó névvel, mert akkor se személyi száma, se semmivel nem volt védett. Tehát ez már 90-ben...
Akkor
igen, igen, igen. Ezt követően pedig, hát mikor bevezették, hogy a jelölés, és akkor itt egy párhuzam, ugye, mert hallottuk, hogy a jelölési szabályok 47-ben mások voltak, hát íme ekkor is mások voltak. Tehát ezt követően, amikor lehetővé vált a jelölés jogi védelme is, akkor a fiktív lakcím alapján meg lehetett semmisíteni ajánlószelvényeket. Ez kis mértékben működött is, ugye a kettős többes szavazók és a kettős többes jelölések, ezek divattá váltak. Azonban egy tolvonással a Fidesz áthúzta ezeket a szabályokat, és azt mondta, hogy fiktív lakcím nem számít. Nem büntetendő, és nem kutatandó a választási irodák által. Ezért tehát fiktív lakcímre beköltözött emberek jogilag, ha a szerkesztő úr szavajárását hallgat, törvényesen létesíthetnek így lakóhelyet. De ezt a törvényt, ezt megsemmisítették, ezt tegyük hozzá. Tehát itt van a jogállamiság sérelme, hogy ami eddig tilos volt, mert egy jogot védett, a választási jog egyenlőségét védte, az hirtelen lehetővé válik, és akkor így lehet, hogy egy szavazó körbe beköltözik 700 venezuelai ember, és akkor azt mondják, hogy az törvényes a választás.
Igen. Erre mondtam én, hogy egyébként egyre távolabb van minden politikai választás a demokratikus rendszerekben a valódi politikai térképtől, attól az igénytől, hogy az állampolgárok hányféle és milyen politikai programok között tudnának választani.
Igen, ez szakmailag úgy nevezik, hogy a választópolgár leadja valakire a szavazatát, és az ő képviseletében más párt jelenik meg a parlamentben.
Igen, 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 de ez a rendszer hibája, ez a magának az egész demokratikus rendszernek a hibája, hogy erre lehetőséget adsz.
Hát nem, erről a demokratikus szó. Rendszer, szóval nagyon nehéz elmondtam, hogy ott kevesebb lehetőség van erre. Most tág az út, és hát... De nem mentem fel az ellenzéket. Ebből most nem az következik.
Jó, értem, én persze, az egy másik kérdés, de abban én most nem is akarok belemenni. Hanem, hogy kicsit abból a perspektívából megvilágítva ezt az egészet, 47 és a mai viszonyokat, hogy a magyar lakosság ahhoz szokott hozzá, hogy van egy központi hatalom. Ez megtanulta, ebbe megtanult élni, ebbe szocializálódott. És a rendszerváltás ezen a mentalitáson és ezen a beállításon nem nagyon tudott változtatni. Én ezt tartom inkább nagy problémának. És ugye, hát ezt nagyban köszönhető a 47-es hatalomátvételnek, mert nevezzük annak, nem?
Hát persze, hát ez egy hatalomátvétel volt, tehát nem véletlenül szoktuk a Rákosi korszakot tulajdonképpen innen már innentől
datálni, miközben már két évben
nyilván
épült.
Már előtte is ott volt, de hát az egy demokratikus kísérletnek is felnevezhetjük, ha megengedőek akarunk lenni, mert legalább próbálkozás volt rá valamilyen szinten, hogy máshogy menjünk tovább, mint ahogy mondjuk 45 előtt zajlottak a dolgok, de ez sajnos itt elsősorban, és ez azt gondolom, hogy nem feltétlenül a magyar politikai eliten múlt akkoriban, hanem a nemzetközi körülményeken.
Ezt az álláspontot szeretném megerősíteni, mert a Szövetséges Ellenőrző Bizottság egészen konkrétan beleavatkozott a választási ügyekbe.
Hát a Borosi rendszeresen.
Ez már 46-ba bekövetkezett az első országgyűlési általános választáson, amikor hiába győzött a kisgazdapárt, nem engedték meg, hogy tiszta kisgazda kormány alakuljon, hanem rákényszerítették, hogy vegyen be koalíciós partnereket. Így került be egyébként az előbb emlegetett KMP, tehát a kommunisták magyarországi pártja is a koalíciós pártok közé, és így lett a belügyminisztérium kiosztva a. Na most az, hogy külföldi hatalmak beleavatkoznak a választásba...
Igen, hát ez még a szövetséges ellenőrző bizottság.
Igen.
Ez nem a szovjeteknek, az egy oldalú
de a szövetséges ellenőrző bizottságnál úgy működött, hogy a Vorosilov volt az elnök és ugye a lényegében volt, hogy a Churchillnek az a papírfecné, amikor felosztották ugye Közép-Európát, tehát az, hogy volt egy amerikai, egy brit tag, díszletként funkcionáló tagok voltak, a Vorosilov döntött el, és a másik trükk egyébként ugye az volt az egész koalíciós kormányzás, hogy úgynevezett, voltak ezek az úgynevezett kormányközi bizottsági ülések. Ez úgy nézett ki, hogy minden koalíciós pártból két-két ember vett részt ezeken a kormányközi értekezleteken, ahol ugye személyenként történt a szavazás, tehát hiába volt 57% a kisgazdapártnak, 6-2 arányban a baloldali blokk bármilyen döntést lett ott szavazni ezeken a kormányközi megbeszéléseken, és valójában ez vált a legfontosabb fórumává az egész kormányzásnak. Tehát fontosabb volt, mint a miniszterek, a miniszternök, a parlament, akármi, és így, hogy 8 ember ült ott a mindig, ugye mindig csak két kis gazda volt a 3x2-vel szemben.
3x2 baloldalival
tehát
szemben.
Hogy ezzel a trükkel nagyon ügyesen kijátszották
a... Mi volt ennek a jobb alapja a bizottság működésének?
Ez volt a koalíción belül ugye egyeztetni kellett a pártoknak egymással ugye a döntéseket, meg minden, és ugye szépen lassan erre épült rá aztán az egész, hogy rájöttek arra, hogy hát itt tudják ugye a kisgazdákat minden egyes döntésnél.
De a pártsi békeszerződésben is benne
volt. Abban benne volt. Na ezt akartam kérdezni, mi ennek a jogi hátere?
Mint tudjuk, 47-ben született a békeszerződés, igen. És ez már 45-től így volt. De azért a Szövetséges Ellenőrző Bizottság egy nagyon pozitív szerepét szeretném kiemelni, mégpedig 45-be az első országgyűlési választásokon, ott az arányos választási rendszer kizárólag a Szövetséges Ellenőrző Bizottság döntése alapján jött létre. Ezt módosítják majd 47-re, úgy, hogy elaránytalanítják a rendszert. Ugyanaz történik, mint a Fidesz ugye 2012-re, az addig többé-kevésbé arányos választási rendszer, nem tisztán aránytalan, hanem arányos választási rendszert átalakítja egy aránytalan választási rendszer. Ennek egyébként vannak matematikai kifejeződése is, de most ezzel nem mutatnám a
Az, az azt jelenti például a határok átrajzolása, körzethatárok átrajzolása, meg hát egyebek?
A jelenleg hatályos magyar választási törvény 100 ponton ad előnyt a legtöbb szavazatot elért pártnak. Ezeket kottába szedtem, ezeket már több helyütt is írtam, illetőleg beszéltem róla itt a Klubrádióban is. Tehát kezdhetjük azzal, hogy mikor módosítjuk utoljára a választási törvényt. Ebből a szempontból mind a korabeli kommunista párt, illetőleg a Fidesz ugyanazt a taktikát választja. Az utolsó pillanatig saját érdek szerint szabja a választási törvény egészét. Ezt követően jön a választójog. Ezen belül az ajánlási jogokkal való lehetséges manipuláció, ki szavazhat, ki nem szavazhat, hogyan szavazhat, ugye? Hát nyilvánvaló, hogy a külföldön dolgozó magyar állampolgárok szavazási módja az alkotmány ellenes.
Az annyira durva,
mehetünk túl,
az annyira durva, hogy miért beültünk a stúdióba, és ebben egyetértés volt hármunk között, hogy valóban ez az egyik legcsúnyább manipuláció, hogy azért, mert valaki külföldön dolgozik, és nem tud hazajönni szavazni, az ő számára olyan lehetetlen körülményeket biztosítanak, hogy leadja a voksát, hogy akár több száz, akár 1000 kilométert kellene utaznia, stb. Miközben határon túlélő magyarság
házhoz mennek
és levélszavazatokkal lehet részt venni a parlamenti szavazáson. Ez valóban nagyon durva, és én azon csodálkoztam, és ezt meg is kérdezem akkor tőletek, hogy ez semmilyen nemzetközi jogot nem sít, ilyen durva diszkrimináció. Egy adott állampolgár az émekül külföldön nem élhet a vala választó jogával.
De ez alapvetően ütközik az Európa Parlamentnek a választással kapcsolatos nemzetközi szabályaihoz. Azonban a különböző választás típusok között különböző a ráhatásuk mértéke. Tehát míg az Európa Parlamenti tagok választásánál nagy befolyása van az Európai Uniónak.
Hát világosan egy nemzeti parlament választásában nem szól bele. Nem szólhat.
Beleszólhat, de csak azokba, amelyek a nemzeti alkotmánnyal ellentétesek. Igen. Na most, mivel a Magyar Alkotmánybíróság meg nem állapít meg alkotmányellenességet az ilyen részletszabályoknál, ezért aztán az úgy eloszlik.
Hát erre mondják, hogy ügyes.
Igen. Ilyen például a nemzetközi választási megfigyelők meghívásának a gyakorlata. Ugye Németh Miklós 89. szeptemberében aláírta az isztambuli szerződést, amelyben örökre meghívta a nemzetközi választási szakértőket magyarországi megfigyelésre. Most az Orbán kormány nem hívta meg a nemzetközi választási megfigyelőket, és az, amit úgy emlegetnek, hogy itt jártak nemzetközi választási megfigyelők, hát azok ilyen azerbajdzsáni, meg ukrán, meg mit tudom én, milyen megfigyelők voltak. Tehát az EBSZ, a hivatalos választási szerve az Uniónak nem jött Magyarországra.
Mert nem kapott meghívást. 1947-ben egyáltalán létezette valamiféle nemzetközi szervezet, amelyik felfigyelhetett volna, hogy a kelet-európai oroszok által befolyásolt országokban hogy zajlik a választás?
Hát ebben a szövetségesen ellenőrző bizottság végén az létezhetett volna. Hát ez nem erről szólt. Ez egy teljesen más történelmi szituáció.
Akkor nem volt mibe belekapaszkodni.
Nem volt mibe belekapaszkodni. És ezért idéztem ugye azt, hogy a trianoni szerződéshez képest még mennyivel rosszabb helyzetbe kerültünk a párizsi békét, illetve mert még a szuverenitást se. Mert ugye ebben remény mindenket. Erre játszott tulajdonképpen az összes nem kommunista, vagy polgárinak nevezett párt, vagy agrárpárt, hogy majd, ha az a békeszedés mindenelőbb bírjuk el, akkor kimennek a szovjetek, ugye, mert a történelmi tapasztalata annak a generációnak, Trianonból, ez volt. Ezért nem gondolom, hogy őket dobálni kéne kővel, hogy debutácskák vagytok, mert nem tudtátok, hogy ezek a szovjetek, ezek nem így működnek, hanem tök máshogy, ha onnan tudták volna. Igen. Tehát erre nem volt nekik más történelmi tapasztalat, Trianon volt a történelmi tapasztalat. Uh-huh. És ahhoz képest ugye teljesen más történik. Tehát erre nem lehetett feltétlenül felkészülni, és nem lehetett, és semmiféle nemzetközi támogatás nem állt ebből kifelé rendelkezésre.
Miért voltak ilyen szerencsések az osztrákok, hogy 55-ben aztán az oroszok onnan kimennek, de azért 55-ig ott is ott vannak, mégsem egy egypárti.
Mert a szövetséges csapatok is megszállták ugye a Ausztriát.
Nem csak kiegyensúlyozottabb volt a nemzetközi
aha. helyzet, tehát ugye itt nem erről van szó, hogy az egész országot lenyelte a szovjet vörös hadsereg. Ausztriában szerintem ez történt volna, ha lenyeli. Tehát ez igen. Nem kérdés. Aha. De azáltal, hogy ez nem történt meg, hanem ott vannak a nyugatiak is az országon belül, innentől kezdve jóval nagyobb volt az a mozgás, amivel ők tudtak játszani, és ugye Ausztria esetében, ne felejtsük el, hogy az már Hruscsov alatt történik, tehát Sztálin halála után, ugye 55-ben, és ez azért döntő jelentőségű a dolog, mert Hruscsov egészen más felfogással állt oda 55-ben ugye az egészhez. Ugye az, mindig az volt a szovjet álom, hogy az NDK-t az NDK-ból csinálni akár egy semleges országot is, ugyanúgy, mint Ausztriát, cserébe azért, hogy az amerikaiak elhagyják a német területeket. Ez mit jelent a gyakorlatban? Ők Washingtonból lőhetnek innentől kezdve, mert Franciaországban miért lennének ott, vagy Belgiumban, nem kell megszálló erőnek lenni, demokrácia van, stb. Tehát az azt jelentette volna, hogy az Atlanti-óceán másik partjára nyomjuk vissza Európából az amerikaiakat. Ugye erre ment ki a játék, és Ausztria ennek volt a prototípusa. Tehát ugye Hruscsovék azt gondolták, hogy ha Ausztriával ezt megcsinálják, akkor majd az NDK-nál is bele fognak egyezni ebbe a dologba, hogy az NSK meg az NDK két semleges állam lesz osztrák mintára, viszont ez azt jelentette volna, hogy Varsóban ott vannak ugye a szovjet rakéták, az amerikaiak pedig Washingtonban vannak. Tehát, egész Európára érdekes egy sokkal taktika. Nagyobb fenyegetést jelentett volna ugye ezáltal a Szovjetunió, sokkal szabadabb, nagyobb mozgástérrel rendelkezett volna, mint úgy, hogy Németország területén egyébként szépen ott vannak az amerikai csapatok. Igen. Tehát hiszen ez volt az egyetlen ürügye az amerikaiaknak arra, hogy Európában maradhattak. Igen.
A nemzetközi megfigyelés ügyére visszatérve, az ENSZ-ben keletkezett az első ilyen nemzetközi megfigyelés, ha nem számítjuk azt, hogy a trianoni békeszerződés alapján néhány helyen történt népszavazás egyes területek hova tartozásáról jut. Hát Sopra, inkább Szárvidék, ezt mondom. Jó, ez sokkal nagyobb és jelentősebb, igen, csak ugye magyar szempontból egy másik
történet. A hűséges város.
Tehát az ENSZ-be jöttek létre azok a szervezetek, amelyek választási megfigyeléssel foglalkoztak. De ez már 60-as évek.
Így van.
Ugye a gyarmatot felszabadító harcok, vagy a gyarmatbirodalomnak megszűnésével kapcsolatban töltöttek be ilyen szerepet. De utána ezt az Európai Unió jogelődje vette át, és így került az EBESZ létrehozásra, az aha. Európai Békebiztonsági Folyamat. Ha erre emlékszünk, ez 1974-ben történt ennek a nemzetközi szervezetnek a létrehozása, amikor Kádár János aláírta ezt a emberi jogi nyilatkozatot. Tehát innét kezdődik csak a megfigyelés, ilyen civil szervezetek, vagy nem, egy állam igen, által az... uralt nem volt.
Igen, igen, nem volt kontroll. Így visszatérve van. Erre a helyzetre, amit Örs mondott, milyen szerencsés geopolitikai dolognak köszönheti Ausztria, hogy kimentek az oroszok.
Hát elsősorban annak, hogy nem foglalták el.
Igen,
hát ez tulajdonképpen akkor már ugye a katonai helyzetnek a 45-ös végállapota volt, hogy ki meddig jutott el, és hát ezek a döntések, tehát ugye az amerikaiak azért jól elrontották annó, hogy Dresdába találkozott a Vörös Hadsereg, és az amerikai nem Berlinbe. Tehát Berlint tulajdonképpen martalékként hagyták rá a Vörös Hadseregre. Igen. Most ebből következett aztán az a rengeteg probléma, ami az egész hidegháború.
Jó, ez csak azért jó, említitek, mert hogy ebből látszik, hogy Magyarország mennyire erősen hendikepes helyzetbe került.
Még egy mondat erre, tehát azért itt a közép-európai térség történelmét, ha megnézzük, tulajdonképpen ezeknek az országoknak túl nagy nemzetközi mozgástere nincsen. Tehát a sorsunk nagyjából ugyanaz volt a 20. század, mint Lengyelország sorsa, és ezáltal majdnem az egész térségi, független attól, hogy az első világháborúban hol harcoltunk, igen. Léteztünk, a második világháborúban végigharcoltuk el németek oldalán, vagy mind a kettő ellen harcoltunk. Puff! Tehát a lengyelek ugyanazt kapták jutalmul, amit mi büntetésül mondhatnánk, tehát kaptak 45 év kommunista diktatúrát a nyakukba, megérdemelték szerencsétlenek, nem érdemelték, meg pedig ők aztán mindenki ellen próbálkoztak megvédeni magukat, igen. És mégse, tehát a nemzetközi helyzet, vagy a nemzetközi nagyhatalmi geopolitikai térben Közép-Európa az egy ilyen massza. Vannak ott népek, országok, mit nem tudunk velük úgyse kezdeni valamit, egybe kezeljük, fogalmunk sincs róla, hogy mi legyen, berakjuk ide, akkor most uniósok vagyunk éppen mindannyian, amikor meg majd nem, akkor meg nem uniós. Szóval akkor kommunista, tehát ez egy teljesen más helyzet, és ami másik, ami érdekes szerintem, hogy az Egyesült Államok hozzáállása a térséghez ugye milyen jellegű, tehát ha megnézzük azt, hogy tulajdonképpen az Egyesült Államok a Wilsoni időszak, tehát első világháború ugye a Wilson elnök korától kezdve tekinthető világpolitikai szereplőnek, föladva a hagyományos elzárkózó politikai igen. Létét, tehát amikor ő foglalkozik Közép-Európával erőteljesen, az ugye a hidegháború időszaka volt. Tehát akkor ugye pedig viszont két blokk van és diktatúra. Amikor meg nem foglalkozik Közép-Európával, akkor meg ezek a kis államok valamilyen demokráciát, vagy bárminek is, ugye a két háború közötti országok azért sok esetben nem voltak demokráciák.
Hát nem nagyon.
Ezt azért vegyük hozzá. De hogy ugye a saját nemzeti szuverenitásuk létében valamelyes lavírozgathattak erre-arra, és én azt azt láttam, hogy az ukrajnai háború kitöréséig tulajdonképpen az Egyesült Államok nem sok energiát fektetett Közép-Európába, tehát a rendszerváltás után megint ugye mindenki a saját kis útját járhatta, úgy ahogy, aztán most, hogy az ukrán háború ezen majd hogyan fordít, ez a jövő zenéje, én jósolni nem merek, de az látszódik, hogy erősödik megint ugye az, hogy az Egyesült Államok akar foglalkozni ezzel a térséggel, és hogy ebből mi lesz, azt nem tudom, de remélem nem az, mint ami a hidegháború alatt volt, ezt azért, ez csak reményként.
Ha már szóba került, hogy akkor mit érdemelnek meg itt a Közép-Kelet-Európában élő kisebb országok, vagy nemzetek, vagy lakosságok, akkor én azt mondom, mi nem érdemeljük meg a Fidesz által megalkotott választási törvényt.
Igen, de következik a történelmünkből, hogy ez létrejöhetett. Itt ez a legnagyobb probléma. Tehát ugye Tölgyesi Pétert nagyon sokszor idézték, amikor azt a mondatot kimondta, hogy tetszettek volna megvédeni a demokráciát. Nem tetszettek megvédeni
ezt
a demokratikus...
Ezt az Antal József mondta, nem a Tölgyesi Péter.
Igen?
Igen.
Akkor ő mondta, arra érthette, ha én jól veszem, és akkor én értettem arra, hogy nem volt a lakosság és a politikai pártok elég érzékenyek arra, hogy hosszú történelmi nyavajgás után megnyert demokratikus működést stabilizálja, és kivédje a bármilyen módon politikai hatalmat magához ragadó erőknek ezt a drasztikus fellépését, hogy lényegében egy egypártrendszert hoz.
Én szeretném megerősíteni szerkesztő úrnak ezt az álláspontját, mert a 2010-ben megtartott választások, amelyeken a Fidesz győzött, azok még több pártiak és többé-kevésbé tisztességesek voltak.
Abszett.
A változás 2012-ben következett be, az új alkotmánnyal, az új választási anyagi jogi törvényekkel, eljárási jogi törvényekkel, ettől indult el egy teljesen új folyamat, amely elvezetett a mai gyakorlatilag állampárti rendszerhez. Igen, ezen kéne tudni változtatni.
By the way, akkor nézzük meg 1994-et. Kétharmaddal vezet az SZDSZ-MSZP kormányzat a parlamentben kétharmaddal, és mégsem teszi meg azt, amit kétharmaddal meg lehetne tenni, hogy bebetonozza az alkotmányt és az összes. Jaj, bocsánat,
hát ez
és az összes
jó.
Többi. Igen. Ő nem tette meg.
Ez nagyon jó, hogy ez a téma megint szóba kerül, mert az előzőekben ugye már beszéltük, hogy hogyan került koalíciós kormány létrehozása 1946-ban. No, ehhez hasonló módon történt Magyarországon is, mert győzött az MSZP, ugye önmagában képes
volt.
Meg volt
a többsége.
Meg volt a többsége.
De beveszi
azonban
az SZDSZ-t.
Hát nem beveszi rá, kényszerítik, hogy bevegye az SZDSZ-t, mert egyébként a nyugat-európai országok nem ismerték volna el a választás teljes probléma mentességét. Tehát külső hatásra konkrétan egyébként Németország volt az, amelyik erősen javasolta, hogy vegyék be az SZDSZ-t, és a Horn kormány ezt megtette, mert úgy is volt többsége, és azt hitte, hogy itt problémamentes lesz az együttműködés. Arra nem számított, hogy hát...
Hát a tűz és víz, aztán, amikor összekerült, azért elég furcsa volt számunkra is, be kell, hogy valljam, egyszerű polgárok számára, hogy ezek most hogy borulnak össze.
Na de ez az. Mert nem hirdették meg a választási kampányban,
nem.
Hogy ők majka...
Sőt.
Hát egy kommunista ellenes SZDSZ kampány.
Ez az SZDSZ elég erőteljesen kampányolt ezzel.
De azért erre rögtön tegyük hozzá történelmi párhuzamként, hogy ez történt 98-ban is, mert a kisgazdapártot a Fidesz kifejezetten ellenfelének tekintette.
Sőt, így is kampányolt.
Így van. Ehhez képest az első fordulót követően ugye az akkori tisztességes kétfordulós választás szerint összeállhatott, és immár a korábbi ellenséggel két hónap múlva együtt kormányoz.
Igen, hát ez a politika, ez az úri huncutság. Erre mondják ezt, igen. Vannak párhuzamok azért kétségtelen. A törekvésben tehát, hogy összegezzem a dolgot, hogy egy erős koncentrált hatalmat, politikai hatalmat hozzon létre a győztes.
Így van.
Ez 47-ben a maga történelmi körülmények között erős külső szovjet befolyással.
Hát anélkül nem is ment volna.
Mert anélkül valószínűleg nem ment volna.
Mert nem volt többség.
Igen.
Tehát, még eredmény szinten se volt többség, tehát százalék szinten sincs többség. Tehát azért ez egy annyiban más az, hogy a mostani választásokat, mindegy milyen körülmények, vagy milyen választási törvény szerint, de a Fidesz megnyerte.
Igen, de az tehát a párhuzam...
Az a párhuzam, hogy a kétharmadig is eljutnak, az abban már lehet esetlegesen...
Nem kell 50%-ok és a fölötti eredményt produkálni, hogy abszolút többséggel vezesse a parlamentet és az országot.
Igen, hát egyébként a magyarnál vannak rosszabb választási törvények is. Hát a Görögországban, meg Olaszországban ott ingyen mandátumokat adnak, a legtöbb szavazat, a legtöbb mandátumot elért pártnak, hogy abszolút tudja, többséget tudjon szerezni. Tehát csak
tehát
úgy,
nem
gratis.
Nem is voksok alapján
nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Az annyi mandátumot kap, hogy abszolút többsége legyen a parlament.
Akkor mi jól állunk.
Legalább hát ehhez képest...
És nálunk azért annyiban demokratikusnak, én demokratikusnak gondolom azért a rendszert, mert nem kényszerített még engem senki arra a fülkébe, hogy én hova húzzam az X-et. Tehát én rám még soha senki ilyen befolyás nem tett, pedig elég régóta járok választani.
Igen, ez lehet, hogy így van, azért, mert akkor... Azt nem sikerült még végig gondolni, hogy nem csak a választási törvény szabályai befolyásolják a választópolgárokat.
Hát hanem a választási kampány is.
És az állami finanszírozás. Tehát ez a kettő, a kampány, a politikai ráhatás, az erkölcsi ráhatás, és a money.
Ez egy önálló műsort megérne, hogy az nem a Rubikon átlépése, hogy ezzel a hatalmi berendezkedéssel a Fidesz korlátlanul használhatja a közpénzt pártpolitikai kampányra, másról ne is beszéljek, most, hogy maradunk csak a választásnál, hogy valóban az országot elárasztó politikai hirdetések a kampány időszakban nyilvánvaló, hogy a költségvetés terheli, és nem pedig egy párt büdzséje, ami nem egy tisztességes dolog, még hogyha a törvények alapján ezt nem is lehet elítélni, mert ma ilyen a jogi berendezkedésünk. De azért ez valóban egy casus belli. Lenne, ha valaki...
Fölvenné ezt a kesztyűt.
Igen,
de nincs ellenzéki párt, aki fölvegye.
Nincs, igen. Jó. Tanúság.
Új politikai elit kell.
Hát igen, de az állampolgároknak egy kicsit aktívabbnak kellene ahhoz lenni. Most is ezt lehet látni. És ez most saját tapasztalat, elnézést, hogy a műsor végén most terhelem a hallgatót meg benneteket, hogy minden politikai, gazdasági disznóságra bármely oldalról is legyen szó. Lényegében fényderül. Lényegében előbb-utóbb a lapok megírják, előbb-utóbb az újságírók, vagy parlamenti képviselők felfednek olyan orbitális csalásokat, amiket hát látunk és már hozzá is szoktunk, és ez nem mozgatja meg kellőképpen az embereket. Én nem azt mondom, hogy forradalmat kellett volna csinálni, hanem a közhangját felerősíteni, bebizonyosodott a történelme, hogy nem mindig a média az egyetlen lehetőség erre a dologra.
Igen, de ehhez én hozzáteszem azt, hogy azért, mert a Fidesznek van egy nagyon szilárd szavazóbázisa, akik anyagi okok miatt szavaznak a Fideszre.
Igen.
Tehát ez a 2-2,5 millió ember, ez nem fogja megváltoztatni a szavazatát pusztán azért, mert hallja, hogy miket csinálnak az ő általa kedvelt politikusok.
Igen. De ez nem kényszer, csak szelíd.
Igen, ez abszolút nem kényszer, meg hogy mindenki, tehát ez szerintem leegyszerűs és hogy csak anyagi okokból van 2,5 millió szavazó, azért ezt én elég teljesen...
Egzisztenciális biztonsági okokból a jövő, a család féltése szempontjából nyilvánvaló, hogyha azt látjuk, hogy egy politikai döntéssel magamat rossz helyzetbe hozom, és egyébként senki nem áll a hátam mögött, mert oda nézek, akkor egyedül látom.
Mi lenne, ha kapna a másik irányból is ajánlatokat?
Ez az, mert akkor lehet, hogy máshogy
döntene. Tehát ajánlatokat kell tenni az embereknek, szerintem erről szól a demokrácia.
Nagyon szépen köszönöm, Kovács Jörs, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, és Tóth Zoltán választási szakértő volt a vendégem. Szerkesztőm Somfai Péter nevében is búcsúzom, köszönöm a figyelmüket, minden jót.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.